Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén a 89. Zsoltárunk első és negyedik verseit, az új énekeskönyv számozása szerint negyedik, a régi szerint hetedik ez a vers. Az első vers így kezdődik, az Úrnak irgalmát örökké éneklem.
Az Úrnak irgalmát örökké éneklem, és hűséges voltát mindenkor hirdetem, mert mondom, hogy megáll mindörökké irgalma, melyet úgy megépít, hogy megálljon mindenhol, és hogy mind az égig erősíted, megtartod. Te szent igazságod, és a te fogadásod.
A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Foglaljuk el helyünket, és a keresztelőre készülve énekeljük a megszokott keresztelői éneket, amely a régi énekeskönyvben a 329. dicséret második verse volt, az új énekeskönyvben pedig a 412. számot visel. Így kezdődik a második vers, nem éltem még e föld színén.
Nem éltem még e föld színén, te értem megszülhettél, még rólad mit sem tudtam én, tulajdonoddá tettél, még meg sem formált szent kezed, már elválasztál engemet, hogy társam légy e földön.
Hallgassuk meg, hogy hogyan bízta ránk a keresztséget az Úr Jézus Krisztus a Máté evangéliuma utolsó verseiből. A 11 tanítvány pedig elment Galileába arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket, és amikor meglátták őt, a halálból feltámadt Jézus Krisztust, leborultak előtte, némelyek pedig kételkedtek. És hozzájuk menvén Jézus így szólt, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Kedves testvérek, amikor gyermeket kapunk, ez abszolút egy hosszú távú feladat, amiben részesülünk, amellett, hogy az ajándék is rettentő nagy és megtisztelő. A hosszú táv ez esetben mondjuk úgy, hogy 18 év. De vannak az életünkben ilyen hosszú távú dolgok, ennél hosszabb távúak is a kapcsolatainkban, hiszen a házastársunkkal való kapcsolat a Biblia szerint akkor jó, ha egy abszolút hosszú távú, tehát egész életen át szóló dolog. És az Istennel való kapcsolat az a leghosszabb távú kapcsolat. Itt azt mondja, hogy veletek leszek minden napon a világ végezetéig, és ez azt jelenti, hogy mindig. Elképzelni se tudunk olyan időt, amikor nem lesz velünk. Az Istennel való kapcsolat hosszú távú, ezért az ad a legnagyobb feladatot nekünk. És minden ilyen hosszú távú kapcsolat természetes, hogy nagy feladatokat ró ránk. A gyermekkel ott kell lenni, jobban, rosszban. Az Isten szeretetét megmutatni neki, példát adni neki. Ezek abszolút hosszú távú, állandó feladatok, amiből nem lehet szabadságra menni. És a házastársunkkal való kapcsolat is ilyen, de a mindenható Istennel való kapcsolat is ilyen, csak abban az a csodálatos, hogy az egy örökre egy támogató kapcsolat, amelyik az ő oldaláról biztos, és az ő oldaláról működik, és a mi oldalunkról csak akkor, hogyha a figyelmünk oda irányul, hogyha megértjük, hogy miről van szó, hogyha igényeljük, hogyha észrevesszük a dolgokban. De a keresztelő arról szól, hogy nekünk, mint szülőknek, abszolút hosszú távú, legfontosabb kapcsolatunk kell, hogy legyen az Istennel való kapcsolat. Hogy az ő szeretetét felfedezzük, leginkább abban, hogy Krisztusban megváltott minket, és aztán a mindennapokban, hogy tényleg velünk van, ebben is, abban is. Kérhetjük a segítségét itt is, meg ott is. És ez szintén olyan kapcsolat, amelyről igazából nem lehetne szabadságra menni, mert ő velünk van minden nap a világ végezetéig. Van olyan, hogy a házastársam nincs ott, van olyan, hogy a gyermekem nincs ott, és akkor valamelyes szabadságra mehetek a vele való kapcsolat tekintetében, de az Isten mindig ott van. A szeretetével, és mindig azt tesz nekem jót, hogyha ezt tudom, és figyelek rá. Így legyen. Amen. Imádkozzunk! Áldunk téged, Istenünk, csodálatos ajándékodért, az életért. Köszönjük ezeknek a gyermekeknek az életét. Köszönjük, hogy ott voltál az édesanyákkal, amikor a szülés nehéz időszakán kellett keresztül menniük. És köszönjük, hogy ott vagy velünk minden napon, a világ végezetéig, és abban a 18 évben is, amikor kötelességünk ezekről a gyermekekről gondoskodni, és embert faragni belőlük. Nagyon nagy feladat ez nekünk. Köszönjük, hogy rád támaszkodhatunk és figyelhetünk napról napra ebben. Újíts meg minket, újra meg újra, hitben, reményben és szeretetben. Amen. Most pedig, miután azért vagytok itt, hogy megkereszteljük a gyermeket, valljátok meg keresztény hiteteket a gyülekezettel együtt, az apostoli hitvallás elmondásával. Hiszek egy Istenbe, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjébe, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alá szállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek egyességét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztülők, kedves családok, hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Feleljetek, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék? Akarjátok-e? Isten áldja meg szent elhatározásotokat. Másodszor azt kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tehessen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ígéritek-e? Isten adjon testi-lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Most pedig gyülekezetünk tagjait kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyülekezetünk gyermekei hitben való nevelése érdekében minden tőletek telhetőt megtesztek? Ígérem és fogadom. Noel, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében. Kornél, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevébe. Amen. Ezt mondja az Úr, ne félj, mert megváltottalak. Neveden szólítottalak téged, enyém vagy. Amen. Dávid, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevébe. Amen. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd arcát az Úr, és adjon neked békességet. Amen. Együtt is kérjük Isten áldását a megkereszteltekre és családjaikra. A 134. Zsoltár 3. versét énekelve, megáldjon téged az Isten, így kezdődik.
Megáldjon téged az Isten, a Sionról kegyelmesen, ki teremtette az eget. és mindeneket.
Foglaljuk el a helyünket. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Gyülekezetünknek halottja van, Molnár Lajosné Cégényi Mária testvérünk váratlanul elhunyt. A halála előtti héten még itt volt köztünk az alkalmakon. Temetése pénteken 14 óra 15 perctől lesz az erzsébeti temetőben. A mai istentiszteleten megkereszteltük Bali Dezső és Nyerges Anita Dávid nevű, Danó Krisztofer és Rácz Vanessa Noel László nevű, valamint Kovács Péter és Sebestyén Angéla Kornél Péter nevű gyermekét. Szentlélek segítse a családokat a keresztjén nevelés útján. Házasulandókat hirdetek, Csaszin Tamás, Nagyszőlősi és Barkasi Katalin, beregsomi születésű, csepeli lakos, konfirmált református testvéreink, közös útjukhoz Isten áldását pénteken 14 órakor kérik templomunkban. Isten áldása legyen az ő életútjukon is. Megkezdődött a serdülő korú a konfirmációra készítése, az alkalmak péntek délután 4 órától vannak, szeretettel várjuk az új jelentkezőket is. Péntekenként 10:30-tól ismét várjuk a kisgyermekes anyukákat gyermekeikkel együtt baba-mama körre, az emeleti baba játszó szobánkba, tehát most pénteken kezdődik újra a baba-mama kör, 10:30-re várjuk az anyukákat és a kis gyerekeket. A Református Fiatalok Szövetsége szervezésében ifjúsági találkozó lesz szombaton, 9 órától a Sziget-Szent Miklós Kossuth utcai gyülekezetben, melyre a fiataljaink készülnek elmenni. Reformáció hetében a szokott módon leszünk együtt, a protestáns gyülekezetek közösen ünnepeljük más-más helyszíneken. Az alkalmak 31-e este fejeződnek be, ez vasárnap lesz majd, és az előtte levő szerda, csütörtök, pénteken lesznek. Tehát szerda, csütörtök, péntek és vasárnap este tartjuk majd a 6 órakor az alkalmakat. Előre hirdetem, hogy novemberben, 6-án szombaton lesz egy kórus hangverseny itt a templomban, a Zöld Alma kórus hangversenye. Erre 5 órára szombat, november 6-án szombaton 5 órára szeretettel várnak mindenki. Iratterjesztésünkben kapható az újonnan megjelent új énekeskönyv, amely a Zsinat kiadása, tehát egy idő múlva teljesen pótolni fogja, helyettesíti a mostani énekeskönyvet. Hát az iratterjesztésünkben kapható egyelőre 2500 forintos áron, és már az énekszámokat is úgy olvashatjuk, hogy az én bal kezem felőli táblán már az új énekeskönyv számait olvashatjuk, és a jobb kezem felőli táblán vannak a megszokott régi énekeskönyv szerinti számok. Most folytassuk is az istentiszteletet. A mostani ének helyén egy üres hely van ott azon a táblán, mert ez egy új ének, amely csak az új énekeskönyvben van benne. és éppen ezért még nincsen orgona kísérete sem, az még nem jelent meg, nem adták ki. Úgyhogy most ezt az éneket, a 729. éneket az új énekeskönyvből, ezt orgona kíséret nélkül fogjuk énekelni. Egy szép úgynevezett népdal zsoltár ez, a kősziklán felfutó kezdetű népdal dallamára van, és akinél nincs új énekeskönyv, az a kivetítőn tudja követni.
Védelmez, Istenem, ügyemnek fogd pártját, mindenki ellenem, nem lehetnék árvám.
Jó, talán megvan a dallam, és akkor most újra énekeljük az első verset, és végig.
Védelmez, Istenem, ügyemnek fogd pártját, mindenki ellenem, nem lehetnék árvám. Körül fog minden rossz, gyönge már a lábom, segítsen szent erőd utaidat járnom. Küld hozzám követed igazságot fényét, életem sietve nyomába szegődjék. Vezess föl hegyedre, otthonodba engem, öröm és vidámság töltse el a lelkem. Atyának, fiúnak, szent léleknek hála, meglátja az Urat, aki várva várja.
Hallgassuk meg Isten igéjét, Pál tesszalonikaiakhoz írt első levele 5. fejezetéből. Mindenkor örüljetek, szüntelen imádkozzatok, mindenben hálát adjatok, mert ez Isten akarata Krisztus Jézusban számotokra. A lelket ki ne oltsátok, a profétálást ne vessétek meg, mindent vizsgáljatok meg, és ami jó, azt tartsátok meg. Őrizkedjetek mindentől, ami gonosznak látszik. Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket mindenestül, és őrizze meg a ti egész valótokat, mind lelketeket, mind testeteket, fedhetetlenül, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhívott titeket, és ő meg is cselekszi azt. Testvéreim, imádkozzatok értünk is. Isten áldása legyen az ige hallgatásán, hogy ne csak halljuk, hanem megértsük és szívünkbe fogadjuk. Ezért imádkozzunk most helyünkről fölkelve együtt. Urunk Istenünk, áldunk téged ezért a csendes óráért, amit itt tölthetünk ebben a templomban. Köszönjük, hogy ahogy ígérted, velünk vagy most is. Köszönjük a megváltó szeretetedet, hogy nem a fenyítéseddel és a mi ránk hozott ítélettel vagy itt köztünk, hanem várod, hogy figyeljünk rád, és neked szenteljük az életünket. Nagyon nagy szükségünk van segítségre a mindennapokban. Annyi minden nehéz ér minket a napok folyamán, és annyiszor tanácstalanok vagyunk, annyiszor döntünk rosszul, annyiszor kapkodjuk el, hirtelenkedjük el a választ. Annyiszor vagyunk türelmetlenek. Köszönjük, hogy most meg akarsz minket ettől tisztítani. Köszönjük, hogy meg akarsz tölteni jelenléted áldásaival. Köszönjük, hogy azt akarod, hogy a mindennapokban is veled legyünk ott jelen. Kérünk, szólíts meg minket igéddel a mai napon is. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására a régi énekeskönyv 479. dicsérete első versét énekelve, ez a 825. az új énekeskönyvben. Hinni taníts, Uram, kérni taníts, gyermeki nagy hitet kérni taníts.
Hinni taníts, Uram, kérni taníts, gyermeki nagy hitet kérni taníts. Indítsd fel szívemet, buzduljon fel, neked gyűjteni lelkeket, kérni taníts.
Az igehirdetés alapja az Efézusi levél soron következő mondata, vasárnapról vasárnapra már egy éve körülbelül az Efézusi levélről van szó. És most a 6. fejezet 18. versét olvasom. Ezt mondja Pál apostol, minden alkalommal, minden imádsággal és könyörgéssel imádkozzatok a lélek által. Ebben legyetek éberek minden álhatatossággal és könyörgéssel az összes szentekért. Foglaljuk el helyünket. A mi fogalmaink sokszor mások, mint a Bibliának a fogalmai, és ez igaz az imádságra is. Amikor mi imádságra gondolunk, akkor sokszor eltévedünk. Én a hittanosokon döbbenek meg, amikor azt mondom nekik, hogy imádkozzunk, akkor gyorsan üdvözlégy Mária, malasztal teljes, a többi, elkezdik ezt. És én azt gondolom, hogy az imádság nem ilyen. El van tévedve az, aki úgy gondolja, hogy az imádság valami betanult szöveg, amit ha mondunk, akkor megnyílik a mennyei kulcs, és akkor lepottyan az automatából, amit éppen rendeltünk. Nyilvánvaló, hogy az imádság nem ilyen dolog. Amikor a Biblia beszél az imádságról, akkor különös módon sokszor azt mondja, hogy mindig imádkozzunk. És ez lehet, hogy megdöbbentő sokunk számára, és elkezdjük kutatni, hogy vajon ez mit jelenthet. Hát amikor számolom a bevételt, vagy a könyvelés adatait, akkor közben nyilván rossz lenne, ha imádkoznék, mert akkor nem tudnék odafigyelni, és eltéveszteném a számokat, vagy ki tudja, mi mindent lehet felsorolni, ami közben úgy gondoljuk, hogy hát nyilván nem lehet imádkozni. A Biblia nyilvánvaló módon nem így érti az imádságot, hogy állandóan valami szöveget mormoljunk, és azzal legyünk elfoglalva. De ahogy Jézus Krisztus is sokszor hiperbolákat mondott, és a hiperbola azt jelenti, hogy szinte a végtelenbe hajítjuk a követ, ez egy olyan görbe, amelyik a végtelenből a végtelenbe megy, azért teszi, hogy fölhívja a figyelmet, hogy itt valami nagy dologról van szó, és gondolkozzunk el rajta. Amikor itt azt mondja Pál apostol, hogy minden alkalommal, minden imádsággal és könyörgéssel imádkozzatok, és ebben éberek legyek minden álhatatossággal és könyörgéssel az összes szentekért, akkor nyilvánvalóan arról szól, hogy az imádság egy életforma és egy lelkület. Nem azt jelenti, hogy én állandóan mormolok valamit, hanem azt jelenti, hogy állandóan az Istennel összeköttetésben vagyok. Ahogy a keresztelőnél mondtam, hogy ez talán hasonló, és nem véletlen, hogy a Biblia is sokszor hasonlítja a házastársi kapcsolathoz. Hogy én igenis a feleségemnek férje vagyok, vagy a férjemnek felesége, akit ez illet állandóan. És ebben nincs szünet, nincs szabadság, és minden döntésemben ez valahol ott van, és meghatározza az egész életemet. És az Istennel való kapcsolat ennél még mélyebb és még szorosabb kell, hogy legyen, és ez azt jelenti, hogy ez pedig az egész életem minden percét és minden döntését meg kell, hogy határozza. Pál apostol itt, ebben a szakaszban a hit védő felszereléséről beszél, a lelki fegyverzetről, és leírja, hogy milyen részei vannak ennek a védelemnek, páncélzatnak. A gyermekkel nyugodtan az édesanyja kimehet, jó, és oda fölmehet a mögöttünk levő épületnek az emeletére, jó? Jó, és akkor itt nyugodtan tudunk együtt lenni. Jó. Jó, tehát itt, ha az oldalajtón kimegy, akkor itt mögöttünk levő épület nem az első ajtón megy be, hanem a másodikon, és ott az emeleten van. Jó? Köszönjük szépen. Ó, Betty mutatja is az utat. Köszönöm szépen. Jó. Jó, tehát a hit páncélzatáról beszél Pál apostol, és nem véletlen, hogy amikor az imádságra tér át, azt nem sorolja be a páncélzat részeihez, hanem úgy beszél róla, mint ami tulajdonképpen ugyanaz, tehát ez a páncélzat, csak más megjelöléssel. Az imádság egy hatalmas védőburok, amely körülvehet minket, a hívő életünket. Úgy lehet mondani, hogy ha jól imádkozunk, ha tudjuk, hogy mit jelent az imádság, akkor nem fog kisiklani a hívő életünk. Ez egy valós veszedelem, hogy kisiklik a hívő élet. Én már láttam nagyon sok ilyen életet. Van kisiklott élet, hívő élet olyan értelemben, hogy abba hagyja. Elmegy a gyülekezet tájékáról is, és egy homlokegyenest ellenkező életet él. És ez nagy baj, és nagy szerencsétlenség. De van olyan kisiklott hívő élet is, hogy itt van a templomban, és igyekszik azt mutatni, hogy ő hívő, de az élete egészen másról szól, és megbotránkozás mások számára. Gondolom, mi nem szeretnénk kisiklott hívő lenni, és itt Pál apostol azt ajánlja, hogy ha az imádságunk az, aminek lennie kell, ha rendben van, akkor ez egy olyan, mint a cirkuszban az artisták, a légtornászok alatt a védőháló, hogy nem engedi, hogy baj történjen, sőt, egyenesen körbe burkol minket, hogy ne lehessen kisiklott hívő életünk soha. Nézzük hát meg részleteiben, hogy mit mond az igaz imádságról ez a szakasz. Először is azt mondja, hogy minden alkalommal imádkozzatok. Mit jelent ez? Szüntelenül, de azt mondja, hogy ez alkalmakhoz kötött. Tehát bármikor, amikor éppen jön egy alkalom. És mikor jön az alkalom? Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy az imádság a keresztény ember életét teljesen átszövi. Jó példát látunk erre a Nehémiás könyvének az elején. Ez a zsidó államférfi a perzsa udvarban volt magasrangú tisztviselő, és éppen keserget azon, hogy otthon zsidó ország romokban hever, és tenni akar valamit ezért, és a királlyal beszél, és azt mondja, hogy mielőtt beszéltem a királlyal, és amikor arra került a sor, hogy most meg kell kérnem, hogy engedjen haza, hogy segítsen a népemet, akkor én közben imádkoztam, mielőtt kértem a királyt. Mert ez egy alkalom volt arra, hogy segítséget kérjen. És az imádságra tulajdonképpen napról napra rengeteg alkalmunk van. Amikor bárminek tudunk örülni, mert kaptunk valamit, amit kisütött a nap, és csodálatos a szép kék az égbolt, akár ez is. Indíthat minket arra, hogy köszönöm, Uram, hogy ilyen csodálatos a te világod, és ebben élhetek. De alkalmat ad az imádságra nyilván minden problémás eset. Mindig, amikor fejemet kell törnöm, hogy na most, hogy is közeledjek a gyermekemhez, hogy csitítsam le, hogy tudok elérni nála valamit, akkor sokszor imádkoznom kell, hogy Uram, adj világosságot, türelmet, békességet. Átszövi az életet, minden alkalommal imádkoznunk kell. És tulajdonképpen csak föl kéne fedeznünk a sok-sok lehetőséget, hogy igen, most is. Most is szükségem van segítségre, most is imádkozhatok, most is valamit kaptam, amit most is megköszönhetek, most is elrontottam valamit, amit én most is kérhetem a bocsánatot az Istentől, és így tovább. És ezzel függ össze a következő, hogy ez a háló széles, és azt mondja, hogy minden imádsággal és könyörgéssel imádkozzunk. Tehát széles palettája van az imádság fajtájának. Nem egysíkú az imádkozás. Van, amikor csodálatos örömöm van, és hálát kell adnom dolgokért az Istennek. Van, amikor valami nagy bánat ért, és akkor el kell panaszkodnom neki, hogy megnyugodjak, hogy békességet találjak benne. Van, amikor valami nagy feladat előtt állok, és tanácsot kell kérnem. Ahogy mondtam az előbb, van, amikor elrontok valamit, és akkor bocsánatot kell kérnem. Tehát nagyon sokféle imádság van. És kell, hogy legyen olyan is, amikor csak eszembe jut hirtelen, hogy de hát nem vagyok egyedül ebben a világban, és milyen csodálatos és hatalmas az az Isten, akit ismerhetek. És akkor minden ok nélkül küldhetek egy imát. Nagyon széles palettája van az imáknak, és mindezt, ha gyakorlom, akkor nem leszek kisiklott életű, és még a hívőt nem is kell hozzátennem. Utána pedig azt mondja, hogy tehát minden alkalommal, minden imádsággal és könyörgéssel imádkozzatok a lélek által. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy az imádság ez egy nagyon különös párbeszéd. Mert ezen is sokszor gondolkozunk, hogy hát imádkozom, mert ez hogy párbeszéd. Hát én mondom a magamét, ugye. Az imádság általában ebből szokott állni. De itt azt kell mondjam, hogy az imádság már önmagában párbeszéd, mert én az Isten előtt mondom, amit mondok, és tulajdonképpen mindent az Isten alakít ezen a világon, és ebbe beletartoznak a gondolataim is. És ha én fölfogom, hogy az Isten előtt állok, akkor biztos, hogy alakulni fognak a gondolataim. És az a nagy düh, és az a nagy méltatlankodás és bosszúvágy, amivel esetleg elkezdem az imádságot, az átalakul és lecsillapodik, és átváltozik valami teljesen másba. A Biblia tele van ilyen imádságokkal, a Zsoltárok könyvében 150 imádság közül a többség ilyen imádság, amikor a zsoltáros valamit tapasztal az életben, ami teljesen kiborítja, valami nagy szomorúság érte, valami, amit nem tud megérteni, és oda megy Isten elé, és mondja ezeket, és az imádság közben megváltoznak a gondolatai. És békességet talál, és az Isten szeretetében tudja a végére magát. Az igazi imádság az a lélek által történik, tehát ott nem csak én vagyok, hanem ott van a Szent Lélek, és alakítja még a saját gondolataimat is. És ezt meg tudom tapasztalni. És így van ez, hogy az imádság azzal együtt, hogy csak én mondom, akkor is párbeszéd az Istennel. Mert beleszól és alakítja még a gondolataimat is. És ez nagyon fontos, hogy lehetőleg így imádkozzunk, hogy tudjuk, tisztában legyünk, hogy ki előtt állunk. És ez alakítani fogja a gondolatainkat, és jó gondolatokat fog adni nekünk. Helyreigazít minket. Minden alkalommal, minden imádsággal és könyörgéssel imádkozzatok a lélek által, ebben legyetek éberek minden álhatatossággal. Az imádság egy erős szövet kell, hogy legyen. Hát az a háló, ha rápottyan egy légtornász, ugye, az nagyon erős kell, hogy legyen. Ne elszakadjon, hanem csak visszarúgja. Ugyanígy az imádság is nagyon erős szövet kell, hogy legyen. Ezért kell minden alkalommal gyakorolni. Ezért kell az életben megragadni a hétköznapokban az alkalmat, amikor imádkozhatunk. Mert így lesz erős az a háló, és itt abban, hogy álhatatosak legyünk az imádságban, talán az a gondolat van benne, amit így mondtam az elején, hogy nem mehetünk szabadságra. Ez a szüntelenül imádkozzatok is ezt fejezi ki, hogy az imádságban nem lehet szabadságra menni, hogy most valami más csinálok. Most ez a Ez a kis adócsalás, amivel megírom azt az adóbevallást. Most szabadságra mentem az imádságból, most ezt csinálom. Vagy most esetleg olyan dolgok járnak a fejembe, hogy milyen szép az a nő, és akkor most szabadságra mentem az imádságban. Nincsen ilyen. Az imádságban nem lehet szabadságra menni. Mert nem csak amikor imádkozom, akkor vagyok az Isten előtt, hanem mindig. És ezért mondja azt, hogy szüntelenül imádkozzatok. Mind az egész életetek álljon párbeszédbe az Istennel. És úgy gondolkozzam, igen, ha én csalni készülök, ha én olyan dologra készülök, ami nem helyes, akkor előtte legyek szíves odaállni az Isten elé, és imádságba elmondani, hogy én mit akarok. És ha tényleg az Isten elé álltam, akkor ő helyes gondolatokat fog adni nekem. Minden alkalommal, minden imádsággal és könyörgéssel imádkozzatok a lélek által, ebben legyetek éberek minden álhatatossággal és könyörgéssel az összes szentekért. És ez nagyon fontos, hogy nem csak egyedül vagyok imádkozó. Az imádság az Istennel köt össze, de igazából én nem lehetek önző, mert az Isten a szeretet Istene és közösségi valaki. Tehát amikor imádkozom, már rögtön az a jó, ha mások is ott vannak az imádságomban. Azt mondja Jézus, hogy sokszor még az ellenség, akire kiakadtam, aki bajt okozott nekem, akire haragszom, azért is meg kell tanulnom imádkoznom. És Dávid imádsága is így fordul másfelé sokszor a Zsoltárok könyvébe. Először panaszkodik az ellenségére, de aztán már őt is beleveszi az imádságába. Minden emberért tartozom legalább az imádsággal. Szóba került tegnap az ifjúsági órán, hogy vannak Afrikában éhezők, és ez egy nagyon súlyos és komoly dolog, hogy míg mi szegénynek tartjuk magunkat, és sírunk, addig igazából nagyon gazdagok vagyunk, és nincs igazából gondunk komoly. De hát az afrikai éhezőkön nem tudunk segíteni, de azért tartozunk azzal, hogy ha eszünkbe jutnak, akkor küldjünk egy imádságot még értük is. Bármennyire messze vannak. De elsősorban a körülöttünk élőkkel találkozunk, velük szoktunk foglalkozni, és értük mindenképpen, többször is, és állandóan imádságokat kell küldjünk az Istenhez. Mert az Isten erre is meg akar tanítani, hogy ő szeretetteljes. Odaadta az életét értünk. Akkor nekünk sem szabad csak magunkért imádkozni, hanem minden körülöttünk élőkért, és nem csak a magunk problémáját észrevenni, és azon keresztül szemlélni a világot, hanem a másik problémáját is észre kell vegyük, és azért is imádkozzunk. Mert tulajdonképpen, amiről gondolkozunk, az befolyásolja aztán a cselekedeteinket. És ha helyes dolgokért imádkozunk, és másokért is imádkozunk, akkor tenni is fogunk helyes dolgokat, és másokért is fogunk tenni. Minden alkalommal, minden imádsággal és könyörgéssel imádkozzatok a lélek által. Ebben legyetek éberek minden álhatatossággal és könyörgéssel az összes szentekért. Jézus Krisztus a csodálatos előttünk, aki imádkozott. Igen, a Gecsemáné kertjében is imádkozott, amikor a halálra ítélése előtt állt, és imádkozott a kereszten is, amikor a halálos ítélet alatt volt, és szenvedett, haldoklott, és nem magáért imádkozott, hanem az ellenségeiért, és az Úr Jézus Krisztus imádsága az a csodálatos éltetünk, ezért vagyunk kedvesek az Isten előtt, mert ő imádkozott a bűnösökért, értünk is, ezért türelmes hozzánk, és ebből lehet nekünk is csodálatos hívő életünk, amely nem siklik ki. Így legyen. Amen. Válaszoljunk az igehirdetésre. A megkezdett 825. dicséret második versét énekelve, hinni taníts, Uram, kérni taníts, lélekből lelkesen kérni taníts.
Hinni taníts, Uram, kérni taníts, lélekből lelkesen kérni taníts. Üdvözítőm, te vagy, észterült szívet adj, lelkeddel el ne hagyd, kérni taníts.
Jöjjetek, testvéreim, imádkozzunk ismét helyünkről fölkelve. Áldunk téged, Istenünk, és köszönjük, hogy lehajolsz a hozzánk hasonló bűnösökhöz, és magyarázod nekünk a te igédet. Köszönjük, hogy tanítani akarsz minket, hogy az életben próbáljunk ki minden helyzetet, és gyakoroljuk az imádságot. Annyiszor nem jut eszünkbe. A kézenfekvő dolog, hogy megköszönjük neked, és hogy a te segítségedet kérjük. Könyörülj rajtunk, és figyelmeztessen a szent lelked, hogy mennyire szükségünk van ezekre. Hogy ne a mi nagy okosságunk döntsön, és ne legyen kisiklott életünk amiatt, hogy rosszul döntünk. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban odaadtad az életedet, értünk. És tanítasz nem csak magunkért, hanem másokért is imádkozni. És adj nekünk, kérünk, álhatatosságot az imádságban. Segíts, hogy sose gondoljuk azt, hogy szabadságra mehetünk, és valamit nélküled dönthetünk el, és csinálhatunk. Könyörülj rajtunk, és figyelmeztess mindig ilyenkor minket. Amen. Most ki önmagában folytassa az imádságot egy percnyi csendben. Az Isten lélek, és akik imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják őt. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Folytassuk a imádságot, és vegyük imádságunkba népünket a szózat éneklésével.
Hazánnak rendületlenül légy híve, ó magyar! Bölcsőd az majdan sírod is, mely a nagy világon elkívül nincsen számodra hely. Áldjon vagy verjen sors keze, élet halnod kell. Áldjon vagy verjen sors keze,
az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket. Az új énekeskönyvben a szózat is szerepel, a 644. számon. És most pedig a záró énekünket énekeljük el, amely mindkét táblára ki van téve, ugye a kiegészítő könyvben is megtalálható. A kiegészítő könyvben ez a 660. és az új énekeskönyvben a 628. ének, áldó hatalmak oltalmába rejtve. Énekeljük el végig.
Oltalmába rejtve, csak várjuk békén mindazt, ami jő, mert Isten őriz ríve reggel este, ő lesz bármit hozzon a jövő. Ha gyötri bántja szívünket a régi. És múlt napoknak terhe ránk szakad, megrettent lelkünk vigaszodat kéri. Mit nékünk szerzett, Atyánk szent fiad?